Előfordulhat, hogy a terhelt olyan információk birtokában van, hogy az ő megbüntetéséhez fűződő társadalmi érdek kisebb, mint az, hogy ezeket az információkat megossza a hatóságokkal. Ilyenkor megállapodást köt a nyomozóhatóság, ügyészség a terhelttel, és azért cserébe, ha a terhelt segíti egy adott ügy felgöngyölítését, a vele szembe folytatott büntetőeljárást megszüntetik. Olyan eset is lehetséges, hogy a terhelt által elkövetett bűncselekmények közül csak egyes bűncselekmények miatt szüntetik meg az eljárást, míg a többi kapcsán folytatódik a nyomozás. Az együttműködési lehetőségekről Rozgonyi Ádám kérdezte Fazekas Gézát, a legfőbb ügyészség szóvivőjét.
A közvélemény számára talán kevésbé ismert, vagy nem széles körben ismert az, hogy mit is jelent jogi fogalomként az együttműködő személy fogalma és szerepe, mert ugyanis ugye előfordulhat az, hogy a terhelt mondjuk olyan információk birtokában van, hogy a megbüntetéséhez fűződő társadalmi érték az tulajdonképpen kisebb, mint az, hogy ezeket a információkat megossza a hatóságokkal. De hogyan is kell ezt elképzelni a gyakorlatban, hogyan működik mindez, és az együttműködő személy az ki lehet, kiből lehet?
Úgy gondolom, hogy a hallgatók többsége látott már olyan olasz vagy amerikai maffia filmeket, ahol az úgynevezett pendítók vannak a hatóság segítségére, akik maguk is látókörbe kerültek, magukat is kihallgatták gyanúsítottként, és azért, hogy abból a hurokból, amibe kerültek, meneküljenek, feladják a bűnszervezetet, annak vezetőit, társaikat, és egyfajta egyességet kötnek a hatóságokkal. Hogyha innen közelítjük meg, már valószínűleg érthetőbb lesz a hallgatók számára is, hogy miről van szó. Itt a jognyelvén fogalmazva valóban azt jelenti az együttműködő személy, hogy ahogy a felvezetésében is szerepelt, hogy a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy esetében az adott ügy vagy egy más ügy felderítéséhez, bizonyításához hozzájárulva olyan mértékben működik együtt, vagy ajánlja fel az együttműködés, hogy az együttműködéshez fűződő érdek, ez lehet nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési érdek, az jelentősebb, mint a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy felelősségre vonásához fűződő érdek. Tehát praktikusan valaki, aki egy relatíve kisebb bűncselekményt elkövet, hogyha olyan adatot, információt, konkrét adatot, információt ad át a nyomozóhatóságnak, ügyészségnek, amely információ messze értékesebb annál, mint hogy az ő relatíve kisebb súlyú bűncselekményi ellen eljárjanak, akkor elképzelhető, hogy ez egy úgynevezett nyomozati alkú keretében az így együttműködő személy esetében a feljelentést, hogyha még csak ott tart az eljárást, elutasítsa az ügyészség, vagy hogyha már nyomozásról van szó, akkor a nyomozást megszüntesse. Természetesen itt nagyon fontos az a körülmény, hogy jelentős különbségnek kell lennie a felajánlott együttműködés és az elkövetett, a konkrét személy által elkövetett bűn között, hiszen ebben az esetben merülhet fel egyáltalán az, hogy a hatóságnak megérje megfontolni azt, hogy éle ezzel az együttműködéssel. Van azon kívül egy objektív korlátja is az együttműködésnek, nevezetesen vannak olyan bűncselekmények, amelyeket, hogyha elkövet valaki, akkor nincs abban a helyzetben, hogy vele bármifajta megállapodást kötessék. Konkrétabban fogalmazva, nem lehet ilyen együttműködő személyről szó akkor, hogyha az együttműködő személy más életének szándékos kivoltásával járó, vagy maradandó fogyatékosságot, vagy súlyos egészségromlást szándékosan okozó bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható. Tehát ha ilyen súlyos bűncselekmények terhe nyomja valakinek a vállát, ilyenek miatt hallgatták ki gyanúsítottként, akkor hiába ajánlja föl az együttműködését. Ilyen súlyú bűncselekmények esetén nem jöhet szóba az, hogy vele együttműködést, megállapodást kössön az ügyészség.
Az együttműködő személy védelméről gondoskodik a hatóság?
Erre nyilván megvannak a speciális szabályok, minden ügy más, minden ügy egyedi, tehát erre általánosságban csak azt tudom mondani, hogy természetesen megvan annak az eljárás rendje, hogy hogyan köttetik meg egy ilyen megállapodás, mint ahogy az is, hogy ha és amennyiben a büntetőjárás szereplőjénél szükséges, akkor milyen védelmi intézkedéseket szükséges és lehetséges tenni. Az is fontos körülmény, hogy abban az esetben, hogyha egy ilyen együttműködés létrejön, akkor az állam téríti meg azt a kárt, illetve sérelemdíjat, amelynek megtérítésére egyébként az elkövető lenne köteles. Tehát mondjuk egy tolvaj felad, mondjuk a példa kedvéért, példánál, vagy az előbbi példánál maradva, egy szervezett bűnözői, elkövetői kört, egy kábítószerhálózatot mondjuk, akkor, és vele megkötetik ez az együttműködés, akkor az ő által okozott lopási kárt az együttműködés nyomán az állam fogja megtéríteni a sértetteknek.
És mi történik akkor, hogyha az együttműködő személy újra bűncselekményt követel, tehát visszaesik?
Természetesen ez nem egy bianco check, tehát nem arról van szó, hogy innentől kezdve az illető mentesül bármely büntetőjogi felelősség alól. Ez a nyomozati alkú, tehát az együttműködés, ez kifejezetten és konkrétan meghatározott feltételekkel szól, meghatározott ugye az ellene éppen aktuálisan folyó eljáráshoz kapcsolódik, és ha is amennyiben nem teljesíti az együttműködés feltételeit, ebben az esetben is tovább folyhat ellen az eljárás, tehát ezt is kockáztatja, de hogyha utóbb bűncselekményt követel, annak ugyanúgy, mint bárki másnak vállalnia kell a következményeit. Van az új büntetőeljárási törvény adta keretek között egy sajátos helyzet, hiszen ugye az új büntetőeljárási törvény ugye erősen törekszik egyrészt az eljárás gyorsítására, másrészt a reparáció erősítésére, tehát az eljárás egyik gyorsító eszköze és az eredményes lefolytatását célzó eszköze ugye az úgynevezett egyesség, amelyről egy korábbi adásban, ha jól emlékszem, már beszélgettünk. Az egyesség ugye az arról szól, hogy még a vádemelés előtt a bűnösség beismeréséről és ennek következményeivel köthető ilyen egyesség. Itt ugye ez nem lehet az egyesség tárgya, hogy mi a bűncselekmény, illetőleg az hogyan minősül, mert azt mindig a hatóság mondja meg. Itt gyakorlatilag az egyesség tárgya az, hogy mit kap, vagy mit kaphat ezért maximum a terhelt. Tehát az egyesség, tehát az új BIA által bevezetett egyességnél nincs az, hogy teljesen elenyészne, megszűnne az eljárás, hanem arról van szó, hogy annak fejében, hogy nem egy elhúzódó bírósági procedúra kezdődik, hanem a vádemelés előtt terhet, ha és amennyiben annak a feltételeit fennáll, mi látja maga a hatóság is az ügyészséggel egy ilyen egyességet köt, akkor a bíróság előtt gyakorlatilag csak egyszer kell megjelenni, és hogyha ott minden feltétel adott, és a bíró is úgy látja ezt, akkor maximum annyit kaphat az általa elkövetett bűncselekményért, mint amennyit ez az egyességben szerepel. És itt ez úgy kapcsolódik az együttműködő személyhez, hogy elképzelhető az is, az az esetkör is, tehát ez az egyesség kiterjedhet arra is, hogy az egyességben a terhelt vállalja, vagy akár abban az ügyben, amelyről szó van, tehát amely éppen folyik, vagy egy másik büntetőügy bizonyításához hozzájárulva az ügyészséggel, illetve a nyomozóhatósággal jelentős mértékben együttműködik. Tehát elképzelhető magyarul a kettő kombinációja is, tehát hogy ugye születik egy egyességkötés, amelyben bizonyos limitált mértékű büntetésről van szó, és ennek fejében pluszban még vállalja azt is a terhet, hogy további információkat ad át a hatóságnak, de lehet az egyességnek az is tárgya, hogy a fő bűncselekményért vagy bűncselekményekért egy bizonyos limitált büntetést kap, vagy kaphat, és a emellett meglévő enyhébben minősülő cselekményei pedig megszüntetik az eljárást, tehát magyarul, hogy részben megszüntetik az ellene folyó eljárást, a maradék részében pedig maximálják, hogy mennyi az a büntetést, amelyet a beismerésért és a esetlegesen további együttműködés fejében, amennyit azért kaphat. Tehát azért mondom, hogy ezen együttműködés és az egyesség ezen a ponton ér össze.
Ennek az együttműködésnek egy meghatározott időszaka van, tehát ez nem lehet mondjuk hosszabb annál, mint ami egy adott ügyfél göngyölítéséhez szükséges, vagy megállapodhatnak arról is a felek, úgymond, hogy több ügyben is kérnek segítséget.
Ez nem csak a konkrétan futó ügyhöz kapcsolódhat, úgy is fogalmaz a törvény, hogy akár az adott ügyről, akár más ügyről is szólhat az együttműködés, tehát igen gyakran arról van szó, hogy más ügyben való információért, segítségért, támogatás az, amit vállal az együttműködő személy. Tehát igen, de kiterjedhet más ügyre is, tehát mert az esetben akkor ahhoz a konkrétan meghatározott ügyhöz kapcsolódóan azt is nyilván konkrétan tisztázni kell már még az egyesség megkötése előtt, hogy milyen feltételekkel, milyen információk birtokában, mit kínál fel magyarul a terhelt, hiszen akkor van abban a helyzetben a hatóság, hogy mérlegre tudja tenni azt, hogy azok az információk, azon felkínált információknál megvan-e az a jelentős bűnüldözési társadalmi érdek, amely indokoltá teszi, hogy egyáltalán komolyan fontolóra vegye az együttműködés kérdését.
Mennyire gyakori egyébként ez a módszer? Mennyire alkalmazzák a gyakorlatban itt Magyarországon? Gondolom, erről külön statisztika egyébként nincs.
Hát nyilván pontos számokkal nem szolgálhatok, de a része a büntetőeljárási gyakorlatnak, hiszen ez egy nagyon komoly eszköz a hatóság kezében, és nyilván a bűnüldöző hatóságok érdeke is az, hogy a társadalmat különösen irritáló és veszélyeztető bűncselekmények feltárják és felderítsék. Éppen ezért nyilván, hogyha egy ilyen kiemelt ügyről van szó, akkor egy ilyen esetben oka merülhet föl, ha és amennyiben van ilyen együttműködésre jelentkező személy, és azok valós és ellenőrizhető információ, hogy akkor erre az együttműködésre sor kerül.
Fazekas Gézát, a legfőbb ügyészség szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az elektronikus kapcsolattartása pandémia után is biztosított lesz a fogvatartottak és a hozzátartozóik számára, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága fogvatartási ügyek szolgálatának vezetője. Kovács Mihály az Inforádiónak adott interjúban arról is beszélt, hogy a járványhelyzetből adódó nehézségek ellenére a Büntetés Végrehajtási Szervezet kiemelt figyelmet fordított a fogvatartottak foglalkoztatásának fenntartására. Rozgonyi Ádám interjúja.
A járvány hozhat még olyan akár maradandó változásokat is a büntetés végrehajtásban, amely mondjuk a korábbi gyakorlathoz képest mondjuk hát nagyban eltérhet.
Az fontos megemlíteni mindenképpen az internet alapú kapcsolatot, és a Skype kapcsolat. Gyakorlatilag ezt mindenképpen szeretnénk megtartani. Figyelembe véve az, hogy ennek a gyakorlati hasznát ezt láttuk, és a Skype alapú kapcsolattartás az most már lehetőségként merült föl, és az elektronikus kapcsolattartás az a büntetés végrehajtási kódexben január 1-i hatállyal, ez hatályba lépett, úgyhogy most már az elektronikus kapcsolattartás az jövőben is biztosított lesz a fogvatartottak részére. Tehát ez mindenképpen egy olyan, ami, hát most nem mondom, hogy vívmánya vagy hozománya a koronavírusnak, de mindenképpen egy olyan dolog, amit azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatom, hogy nemzetközi szinten is elsők között vezettük be ezt az internet alapú kapcsolattartást a fogvatartottak és hozzátartozóik között, és figyelembe véve a pozitív tapasztalatokat és a fogvatartotti visszajelzéseket is, ezt mindenképpen megőrizzük az elkövetkezendő időszakban is. Mint ahogy azt gondolom, hogy az is egy fontos és pozitív dolog, hogy az egész pandémiás időszakban a fogvatartottak részére valóban egy nagy együttműködést tapasztaltunk. Tehát a védőmaszk viselésére vonatkozóan meghatározott szabályokat, azokat tényleg komolyan vették és tartották a fogvatartottak. Környezetük tisztán tartására figyelmet fordítottak. Azt mondom, hogy minden büntetés végrehajtási intézetben olyan fogvatartotti munkabrigádok, csoportok kerültek kialakításra, akik folyamatosan a fertőtlenítés, folyamatosan a tisztán tartást végezték, ismétlődő rendszerességgel. És azt gondolom, hogy ez valamilyen szinten úgy, mint ahogy a koronavírus valamennyi normál civil állampolgár életére hatással volt, ez a fogvatartottakba is beívódott, azt gondolom. És sokkal jobban odafigyelnek arra, hogy a környezetükre koncentráljanak, és hogy maguk körül rendet tartsanak.
És ha már itt tartunk, akkor egyébként milyen technológiákat alkalmaznak a rabok felügyeletére, egészségének megóvására? Ez a biztonságtechnika, ez mennyiben fejlődik, hogyan fejlődik?
Koronavírus BV-szervektől területére történő bejutásnak megakadályozására, illetve a fertőzések kezelésére történő felkészülésre különféle intézkedéseket hozott a büntetés végrehajtási szervezet. Itt a járvány kezelésre felállított operatív törzs volt nálunk is, az országos parancsnokságon működött egy központi operatív törzs, amely intézkedéseket minden szakterület vonatkozására meghatározta. Intézkedési terveket adott országos parancsnok úr, ami a koronavírus kezelését, megelőzését rögzítő feladatokat szabott az intézetek részére, és ennek köszönhetően mondhatjuk azt, hogy tömeges megbetegedések prevenciója az büntetés végrehajtási szempontból egyértelműen sikeres volt. Az operatív törzs az a Nemzeti Népegészségügyi Központ koronavírus kezelésre kiadott eljárásrendjét rendvédelmi specialitások figyelembevételével adaptálta a büntetés végrehajtási szervezetre nézve, és így a fogvatartottak egészségének védelme az egészségügyi szakma szabályainak megfelelően történt, szigorú fegyelemben került végrehajtásra a büntetés végrehajtási intézetekbe. Ahogy mondtam korábban, a fertőzés gyanú személyek azok elkülönítésre kerültek, esetükben mintavételezési szabályozás, illetve a később az oltási rendjük kidolgozása is megtörtént, és a védekezési intézkedések tárgyában pedig a büntetés végrehajtási szervezet az folyamatosan hangsúlyt fektetett a fogvatartottak folyamatos tájékoztatására, ennek eredményeképpen pedig fokozható volt például az is, hogy az oltás felvételi hajlandóság is növekedett a fogvatartottak esetében. Az egészségügyi ellátás az a járványhelyzet alatt mindvégig folyamatos volt a fogvatartottak részére, itt amennyiben szükség volt egyébként a kellett, akkor civil egészségügyi intézmények ellátási lehetősége is igazodtunk, de mindenképpen a BV szervezet egészségügyi intézményére támaszkodtunk elsődlegesen. Időskorú, krónikus betegségben szenvedő fogvatartottak egészségügyi állapotának megtartását az hangsúlyosan kezeltük, és a fiatalkorú fogvatartottak esetében pedig egészségnevelési tevékenység volt folyamatban a büntetés végrehajtási intézetben. Akinek kellett a fogvatartottak köréből, azok a COVID helyzet mellett is megkapták azt a speciális diétát, ami az étkezésük szempontjából őket megillette, de például a fogvatartott részlegekre történő belépés előtt lábfertőtlenítő eszközök kerültek kihelyezésre, kézfertőtlenítési lehetőségek voltak a fogvatartottak részére és elérhető módon úgy a részlegeken, mint a fogvatartotti munkáltatási területeken, védőmaszkkal láttuk el a fogvatartottakat, amiknek a fertőtlenítéséről, cseréjéről a büntetés végrehajtási intézetek gondoskodtak. Egy ilyen teljesen, hát most azt mondom, hogy egy érdekességként említeném meg mindenképpen, hogy a pandémiás időszakban a fogvatartottaknak azt mondja, a szabad idejének a struktúrát eltöltésére is igyekeztünk figyelmet fektetni, és például pályázatokat írtunk ki a fogvatartottak részére. Az egyik volt egy Vigyáztunk egymásra című pályázat, amire képzőművészet, irodalmi alkotásokat, imaszövegeket vártunk a fogvatartottakra, amik a koronavírussal kapcsolatos érzéseiket, gondolatokat fejeztek ki. A másik a Tervez maszkot című pályázat volt, aminek az volt az érdekessége, hogy azok a fogvatartottak, akik ebbe bekapcsolódtak, gyakorlatilag védőmaszk terveket készítettek, aminek a koronavírus helyzet és az a kapcsolatos érzései, gondolatok kifejezése volt a célja, és azok a fogvatartottak, akik ebben a legjobb alkotásokat készítették, és az első három helyzet meg a közönségdíjas, azok részére a BV Holding Kft. 3-3 darab maszkot le is gyártott. Tehát a saját terveik alapján készült maszkot ezek a fogvatartottak megkapták, és azt hazaküldhették például a kapcsolattartók részére is. Ez egyrészt ugye szolgálta az elítéltek érzékenyítését, motiválását, másrészt pedig azt gondolom, hogy mindenképpen a hozzátartozóik és a fogvatartottársak érzékenyítésére is alkalmas volt ez a tevékenységünk.
És egyébként is hagyományosan képzéseken vehetnek részt egész évben a fogvatartottak, sőt, hogyha jól tudom, korábban indult is egy a fogvatartottak integrációját célzó projekt. Egyébként mindenről mit lehet tudni?
Ez a pályázat, amiről beszélünk, ez a fogvatartottak reintegráció című kiemelt projekt, ez az EFOP pályázat keretében került végrehajtásra, ami 5,7 milliárd uniós forrásból valósult meg. Ez a büntetés végrehajtási szervezet reintegrációs tevékenységével szorosan együttműködve valósult meg a BV intézetekben. Ennek a pályázati projekt keretében az volt a cél, hogy olyan személyre szabott segítséget kapjanak a fogvatartottak, a szabadultak és hozzátartozóik is, amely zökkenőmentes visszailleszkedést teremt meg számukra úgy a családba, mint a helyi közösségbe, és adott esetben munkát is tudnak találni a fogvatartottak. Ennek érdekében a pályázat keretében már a börtönben is segítettünk elsajátítani egyrészt az álláskeresés foltjait, másrészt különféle kompetenciafejlesztő foglalkozásokat kaptak a fogvatartottak, és szakmaszerzési lehetőséget is biztosított részükre a projekt. Elsősorban építőipari, könnyűipari, illetve elektronikai, gépészeti, mezőgazdasági jellegű képzések voltak, mindösszesen 25 féle szakma volt biztosítva ebben a pályázatban a fogvatartottak részére. Ezek közül, ami a legnépszerűbb volt, talán a targonca kezelő tanfolyam, festőmázoló, tapétázó képzés, a kerti járda kövező, vagy épp az asztalos ipari szerelőképzés, amiben részt vettek a fogvatartottak. Mindösszesen ebben a projektben 2021. 6. 30-ig 5707 fő fogvatartott és 1052 hozzátartozó bevonása valósult meg, és a fogvatartottak közül számosan kapták meg a kompetenciafejlesztő foglalkozások elvégzésről szóló tanúsítványt, és 1448 fő pedig piacképes szakmát szerzett. Nagyon lényeges eleme volt ennek a pályázatnak, hogy 168 fiatal fiatalkorú fogvatartott, az életkoroknak megfelelő tanodaszerű szolgáltatásban részesült, és a projekt keretében továbbá három megyeszékén, ez Debrecen, Szolnok és Nyíregyháza volt, közösségi foglalkoztatót működtetünk, ahol 710 fő pártfogó felügyelet, vagy éppen reintegrációs őrizet alatt álló és egyéb kriminalizációval veszélyeztetett személy kapott segítséget a társadalmi felzárkóztatásra. Mellette, ami nagyon fontos, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel a büntetés végrehajtási intézetekben megváltozott módon, de folytattuk a fogvatartottak oktatását. Tekintettel arra, hogy a büntetés végrehajtási intézetek zömében általános középiskolai és szakmaképzési oktatási tevékenység zajlott. Itt ezeknek a gyakorlatára mindenképpen hatással volt a járványhelyzet, mert hogy digitális munkarendben kellett megszervezni ezeket az oktatásokat a koronavírus járványhelyzet alatt. Ezért én azt gondolom, hogy mindenképpen kiemelten kezeltük azt, hogy a fogvatartotti oktatás és szakmaképzés az folyamatosan biztosított legyen a fogvatartottak részére, digitális platformra helyezve, hasonlóan, mint kint az általános és középiskolákban, a kinti gyermekek részére, ugye nálunk hát nem feltétlenül a gyermekek, hanem felnőtt fogvatartottak tanultak, de mindenképpen kiemelten kezeltük, hogy egyrészt a fogvatartottak, másrészt pedig a velük foglalkozó személyállományi tagok egészségének megőrzése céljából, megőrzése érdekében a digitális oktatási formákat, azokat mi is bevezessük. Elmondhatom azt, hogy a megváltozott eljárásrend ellenére a 2019-2020-as tanév vonatkozásában a szeptemberi beiskolázási adatokhoz képest 90%-os eredményességi mutatóval zárult az oktatása büntetésvégrehajtási intézetekben, köszönhetően annak, hogy az illetékes személyállványi tagok a tanév során mindvégig kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy a fogvatartottak a megkezdett tanulmányokat folytassák, és minél nagyobb arányban sikeresen teljesítsék a vizsgakötelezettségüket. 2020-as, 2021-es tanév az ugye már teljesen pandémiás időszakban került megszervezésre. Itt mindenképpen az volt a fő célkitűzésünk, hogy az oktatásra bevont fogvatartotti létszámos szinten tartsuk, mert hogy fontosnak éreztük azt, hogy járványhelyzet ellenére és a fogvatartottak részére hasznos időtöltést biztosítsunk, és az oktatás az mindenképpen egy olyan kiemelt lehetőség a foglalkoztatás keretén belül, ami a fogvatartottak kompetenciáit fejleszti, erősíti, és a társadalmi beilleszkedésükhöz egyetemen hozzájárulhat. Itt a 2021-es tanév során beiskolázott fogvatartottak száma a korábbi tanévek adataihoz képest növekedett is, és annak ellenére mondom mindezt, hogy a COVID-helyzet miatt a kontaktórás tanrend az továbbra is szünetelt, helyette távoktatás keretén belül digitális platformon zajlottak a képzések. Itt a szeptemberi iskola kezdés után beiskolázott fogvatartottak létszámát is figyelembe véve elmondhatom, hogy az elmúlt tanévben mindösszesen 4454 fő fogvatartott kerül bevonásra általános iskolai, középiskolai vagy felsőfokú oktatásba, vagy valamilyen szakmaképzésre, és zömében eredményesen teljesítették az adott képzésüket. EFO projektre visszatérve és iskolarendszerű felnőtt képzésekre visszatérve pedig elmondta, hogy 26 féle szakmaképzés indult, 1135 fő fogvatartott bevonásával. Emellett, az oktatás mellett szakmaképzésnek ugyan nem minősülő, de mindenképpen kompetenciafejlesztő életvezetési, önismereti tréningek zajlottak a fogvatartottak vonatkozásában. Figyelmet folytattunk arra, hogy asszertivitást elősegítő foglalkozások legyenek a részükre, és itt ebben mindenképpen lehetőség volt arra, hogy az EFO projekt keretében az abban annak a megvalósításában közreműködő munkatársak is ezeknek a tréningeknek a megtartására alkalmasok voltak. És épp ezért elmondhatjuk, hogy a járványhelyzetben az adódó nehézségek ellenére a büntetésvégrehajtási szervezet mindvégig kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a fogvatartottak foglalkoztatását fönntartsa.
Melyek voltak azok a biztonságtechnikai vagy járműfejlesztések, amelyek a közelmúltban sikerrel zárultak, és mit lehet tudni az új börtönkórházról?
Gépjármű állomány vonatkozásában el lehet mondani, hogy több funkciós autóbuszok beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertes ajánlat adójával kötött szerződés alapján mindösszesen 7 darab személyszállító és 11 darab fogvatartó szállító autóbusz került beszerzésre, amelyek megkülönböztető jelzéssel és LDR rádióval vannak felszerelve, és az új arcolat szerinti fényvisszaverő dekorálással kerültek átadásra az érintett intézetek részére. Belügyminisztérium irányításával zajlott az elektronikus járműkövető rendszer beszerelése a BV szervezet meghatározott járműveibe, valamint oktatások megtartására, ezzel összefüggésben csipek leolvasó kiosztására is sor került. A gépjármű amortizációs csere keretében frissült az ügyintéző személygépjármű flotta, a kisáruszállító gépjármű flotta, valamint beszerzésre került elektronos személygépjármű is. A büntetés végrehajtási szervezet által elérni kívánt közpolitikai cél mindenképpen a közrend és a közbiztonság fenntartásában való hatékonyabb közreműködés elérése, továbbá fogvatartás biztonságának megerősítése. Az elítéltek, illetve az egyéb jogcímen fogvatartottak őrzésére, felügyeletére, valamint ellenőrzésére és a tiltott tárgyak BV-szer területére történő bejutásnak megakadályozására, valamint a szuicidprevenció eredményes megvalósítására és a teljes körű foglalkoztatás elérésére irányuló feladatok hatékonyabb ellátása, és ennek érdekében biztonságtechnikai fejlesztés is megvalósításra került a hazai büntetés végrehajtási intézetekben, aminek alapja Magyarország kormányának 1063/2019 számú kormányhatározata volt. A biztonságtechnikai fejlesztés az két ütemben került és kerül jelenleg is végrehajtásra, a 2020-as évben 11 BV intézetben, 2021-ben pedig 18 BV intézet érintettségében, és ennek saján saját kivitelezésre, fogvatartotti munkaerő bevonásával történik meg. A fejlesztés ennek területei például a kamerarendszerek kialakítása, LDR rádió beszerzés, csomagvizsgáló berendezések beszerzése, egyéb áthatolási jelzők és különféle biztonságtechnikai alaprendszerek korszerűsítése, centralizálása, úgynevezett intelligens zárka oda-vissza beszélő rendszer kialakítása, épületfelújítási munkák elvégzése, körletfelügyelők tevékenységét támogató mobil informatikai rendszer alkalmazása, tehát számos olyan szegmense van ennek a fejlesztésnek, ami egyrészt a szolgálatban lévő felügyelő állománynak a munkatehet csökkentésére, komfortérzetére, de mellette pedig az intézetek biztonsági színvonalának emelésére és korszerűsítésére egyaránt alkalmas. A büntetés végrehajtási országos parancsnoksága a koronavírus BV-szervek területére történő bejutásának megakadályozására, illetve a fertőzések kezelésére történő felkészülésre különféle intézkedéseket határozott meg, és azt mondom, hogy a börtönkórház az mindenképpen egy olyan szegmense az új büntetés végrehajtási törekvéseknek, ami 194 ágy kapacitása a Berettyó Újfaluban épült meg, a Gróf Tisza István kórház szomszédságában. A BVLK létesítésével egyértelműen tudom mondani, hogy lehetőség nyílt arra, hogy a fogvatartottak BV szervezeten belül történő fekvőbeteg ellátási kapacitása növelésre kerüljön, bővüljenek az ellátási profilok, és ennek megfelelően pedig a fekvőbeteg ellátás a civil szféra részére elérhető ellátási színvonalon történik meg a fogvatartottak vonatkozásában. A BV új objektuma, speciális egészségügyi intézmény létesítés jogszabály feltételeinek minden szempontból megfelel, és 2021. június 16-ával kezdődött meg az intézmény betelepítése, ezzel párhuzamosan pedig a korábbi tököri telephelyen található büntetésvégrehajtás központi kórháza megszűnt.
Kovács Mihály büntetésvégrehajtási ezredest a büntetésvégrehajtás országos parancsnoksága fogvatartási ügyek szolgálatának vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Megemelt létszámú rendőri jelenlétet rendelt el az Őrsvezér terén a budapesti rendőrfőkapitány, mert sok bejelentést kaptak. Ezekben az esetekben koldusokra, részegekre és erőszakos kéregetőkre panaszkodtak. A nap 24 órájában folyamatosan összesen 8 rendőr teljesít szolgálatot a metró és a hív megállókban, az aluljárókban és a környező parkokban. Rezsek Győző kérdezte Fülöp Gergelyt, a budapesti rendőrfőkapitányság kommunikációs osztályvezetőjét.
A budapesti rendőrfőkapitányság azon túl, hogy folyamatosan elemzi és értékeli a bűnügyi közbiztonsági helyzetet, odafigyel a lakossági visszajelzésekre, és hát az elmúlt időszakban látható, hallható volt az, hogy az emberek egyre erősebben panaszkodnak az Őrsvezértere közbiztonságára, ezért budapesti rendőrfőkapitánya elrendelte egy megemelt létszámú rendőri jelenlét legyen ezen a téren. A nap 24 órájában, tehát minden napszakban rendőrök teljesítenek szolgálatot az Őrsvezér terén, az aluljáróban, a metró kibejáratnál, a hívnél és a környező parkokban is. Jelen pillanatban 8 rendőr egy parancsnokkal teljesít itt szolgálatot. Továbbra is folyamatosan figyeljük a helyzetet és az esetleges változásokra tekintettel ezt a létszámot bármikor rugalmasan tudjuk változtatni.
Azt mondtam, hogy lakossági panaszokra reagáltak, ezzel lehet tudni, hogy milyen panaszok érkeztek az emberek részéről?
Koldusokra panaszkodtak, részegek kérdőívekre panaszkodtak, hangoskodásra panaszkodtak, erőszakos kéregetőkre, és budapesti rendőrfőkapitányság úgy gondolta, hogy ezekre mindenképpen lépni kell. Nagyon fontos nekünk, hogy az emberek biztonságban érezzék magukat mindenhol. Együttműködünk a BKK-val is. Azokon a járatokon, ahonnan szintén lakossági visszajelzéseket kapunk arról, hogy nem megfelelő a biztonság, ott rendszeresen tartunk közös ellenőrzéseket fönt a járatokon is.
A sajtóhírekben szó volt arról, hogy valamilyen formában ez szervezetten működik az emberek inzultálás, a bűnbandát is említettek, megfigyelhető valamiféle szervezettség, illetve bűnbandának lehetett titulálni az ősvezérterén tevékenykedőket.
Találkoztunk mi is ezzel az úgynevezett ősvezértéri kódus maffia kifejezéssel, a budapesti rendőrfőkapitányság vizsgálja ezeknek az információknak a valóságtartalmát.
Fülöp Gergelyt, a budapesti rendőrfőkapitányság kommunikációs osztályvezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.